Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Iványi Árpáddal, aki látványtervező és rendező, és természetesen a munkáiról, meg a szakmai életéről is fogunk beszélgetni, de az előző tizenvalahány percben annyira érdekes témát nyitottál ki, Árpi, hogyha lehet ezzel folytassuk. Ugye egy nagyon vallásos családban nőttél fel, a vallásnak azok az elemei voltak kidomborítva a családi életben is, amelyek a szigorhoz kötődnek, vagy az erős keretekhez, és bár azt meséltette, jó gyerek voltál, és ennek meg tudtál felelni, de amikor kikerültél a szoros családi kötelékből, akkor rájöttél, hogy ennek hosszú távú nem biztos, hogy jó hatásai vannak.
Bocsánat, de a vallásosság az nem merül ki teljesen abban, mint egy másik, mondjuk idézőjelben csak vallásos család, tehát neked metodista lelkészek úgy a szüleid.
Igen.
Én nem ismerem ezt az egyházat.
És hát az összes felmenőm is, tehát hogy a nagynéni, nagybácsi, nagypapa, nagymama.
De egyébként akkor, ha már itt szóval tartunk, én ezt nem ismerem, ez milyen család. Egyház?
Ez az Iványi Gáborról talán biztos,
persze,
hogy az ő családja, ugye az édesapámnak a testvére az Iványi Gábor, és ők sokan vannak testvérek, és ott mindenki vagy kántor, vagy lelkész, vagy valami egyházi.
De hát amit ő
előjáró.
Csinál, az arról sok minden eszembe jut, csak nem a szigor.
Hát igen, igen, mert kívülről nézve az én szüleim is rettenetesen kedves és nyájas emberek voltak, mert ugye ezt az ember nem viszi ki az utcára. De ugye, ahogy én kikerültem otthonról, és visszatekintettem arra az időszakra, amik között voltak rettentő jó emlékeim, meg mai napig dédelgetek nagyon szép gyerekkori emlékeket, de mégiscsak az a meghatározó jellege azért az egy nagyon egészségtelen dolog volt. Tulajdonképpen olyan érzést keltenek benned ezek a kegyességi figurák, mintha soha nem tudnál jól bemenni az ajtón. Soha. Hogyha lefogysz, akkor túl savány, vagy ha kövér vagy, akkor miért hisztál el, hogyha elmész sportolni, egy művész nem sportolhat. Mindig, tehát hogy ott tulajdonképpen mindig fönnakadsz valamilyen hálón, és nekem ez nagyon egészségtelen volt. Már gyerekként én ezt már kiszúrtam, akkor ezért voltak nagy vitáim a lelkészekkel, hogy hát így nem lehet, hát mi egészséget, tehát mi be akarunk menni, tehát mi a fiúsátorban lakunk, de át akarunk kukucskálni a lánysátorba. Tehát, hogy egészséges kamaszok vagyunk, tehát nincs, hogy nem mehetünk át, meg nem beszélgethetünk egymással. Szóval, hogy volt mindig az egész. Persze kedvesen, de azért ennek a súlya azért mégiscsak meghatározó, és felnőtt fejjel, ha az ember visszatekint, akkor ott azért nagyon sok gyomlálni való volt. Tehát nagyon sokat dolgoztam én is magamon azon, hogy mondjuk az utcára úgy lépjek ki, vagy az emberek közé, hogy mondjuk úgy ne szégyeljem el magam.
Tehát egy folyamatos bűntudat
abszolút
keltett benne tulajdonképpen ez, hogy ennyi parancsolatnak mondjuk, fogalmazunk, így kellett megfelelni, amire te mondjuk kritikus kamaszként azt gondoltad, hogy ez egyszerűen csak képmutatás, mondjuk, most egy nagyon erős szót használok, hiszen ellent megy annak, ami egyébként egy gyereknek, vagy egy embernek a saját vágy, a természete, tehát hogy igazából
meg amiről szól a szentírásnak az üzenete.
Hát igen, pont ezt akarom mondani, hogy hiszel, morálisan te... ezek nem ütköznek akadályban, hanem egyszerűen csak ilyen szabályok ki vannak találva.
Igen, igen, és nagyon sok maradványa volt ennek, de hát ezt láttam a tesóimon, a barátaimon, az akkori barátaim, tehát akik mind oda jártak, meg hát azokon a szülőkön, tehát mindenkin lehetett ezt érzékelni, hogy frusztráltak, boldogtalanok, szorongóak, van valami zavaruk, tehát valami képzavar mindig van, nekem is volt képzavar mindig. Tehát én például nem tudtam beszélni. De nekem meg kellett tanulni jól beszélni, mert én dadogós voltam. Tehát olyan szinten dadogtam, hogy
visszafogottságtól, vagy így a lefolytottság.
Biztos, hogy egy ilyen minden belénk volt szuszakolva, vagy préselve, hogy ne jöhessen ki, és azért szerintem az egy óriási gátlást ad egy gyereknek.
Na figyelj csak, és akkor lépjünk oda, hogy amikor te ezt felfedezted és feldolgoztad, akkor mik voltak ezek, amiket fel kellett fedezned, és hogyan gyógyítottad meg magad? Illetve egyszer hallottam egy nyilatkozatot arról, hogy neked azért az Isten hited az nagyon erős, és neked ő egy ilyen haver szinten van, vagy így ez a nexusotok, hogy akkor ezt hogy tudtad megőrizni mégis?
Szerintem ez ennek a történetnek a legnagyobb friskája, hogy azon túl, hogy ez egy rettenetes helyzet volt, mégis adott nekem egy olyan erős belső hitet, vagy egy önbizalmat, ami meg tovább vitt. Szóval ez érdekes, mert egyébként agyon nyomhatott volna ez az egész helyzet, de végül nem nyomott nagyon, hanem pont ebből tudtam kilábalni, ebből a hitrendszerből, vagy amit én kaptam otthon. Szóval ez érdekes, igen, hogy van egy szigor, és közben mégis abból merítkezek. Ezt nem tudtam még megfejteni. De
hát valamilyen fókusz szigor kell valószínűleg.
Igen, igen, az, és az nem is volt problémám, hogy voltak korlátok, voltak megállító táblák, vagy útjelző táblák, hanem hogy az egésznek volt egy, de aztán lehet, hogy csak a gyerek fordítja le magában olyan dimenzióba, hogy az egy szorongást kelt benne, de mégiscsak mindannyiunkban szorongást keltett. És én ezt úgy fedeztem föl, hogy ugye, hogy például nem tudtam beszélni, nem tudtam ismerkedni, autista jegyeket mutattam, mert amikor társaságban voltam, nem mertem beszélgetni emberekkel. Egészen sokáig elhúzódott, olyan 15-16 éves koromig, és én ebből úgy jöttem ki, hogy egyszer csak megelégeltem, hogy ennyire balfék vagyok, és kitaláltam, hogy a leghatékonyabb módja, hogy én megtanuljak például beszélni, vagy hogy emberek közé merjek menni, hogyha én emberek elé megyek, meg beszélnem kell. És akkor elkezdtem színészkedni. Színház. Igen. Uh-huh. És akkor a színház volt az, ami megmentette engem.
Sok színész használja ezt egyébként, igen. Pontosan igen. Erre a, vagy ez egy nagyon jó eszköz neki arra, hogy...
De mindenkinek az lenne. Igen. Egy drámajátékban átélsz olyan szerepeket, abszolút, amiket nem mersz, és megoldasz olyan szituációkat, amit az életben nem
és
próbáltál.
És ott nagyon vaskos szövegeket kellett elmondanom közönség előtt, és hát előtte nekem minden bajom volt. De ahogy kinyílt a függöny, megszűnt a dadogás.
És szóval akkor a második része a kérdésnek, tehát hogy az Istennel való viszonyod?
Nem, még... nekem csak erről eszembe jutott egy dolog, mert az előbb már érintettük én nagyon picit ezt a kérdést, hogy neki akkor hogy lehet, hogy mégiscsak van egy ilyen bensőséges viszonyod,
igen,
Istennel. Ezzel, ennek ellenére, hogy végül is egy csomó tulajdonképpen puttony pakoltál tele, igen, ezekkel, ami, de nem lehet, hogy a Biblia, amit egyébként gyerekkorodtól kezdve ott volt a kezed ügyébe is, elvárták, hogy azt szerint éljél, de lehet, hogy neked valami mást mondott, mert egy csomószor arra utalsz, hogy ez az igazság, ami benne van, hogy azt szerint próbálnak, hogy neked nem azt jelentette, mint ezek a szabályok, amit ugye a vallás kitalált, nem lehet, hogy mégiscsak a Biblián keresztül kapcsolódtál aztán valami egész más módon is tehetsz, tehát hogy mégiscsak eltalált hozzád valahogy ez a dolog?
Szerintem ez a személyiségemből jöhet, hogy alapvetően nagyon szenvedélyes ember vagyok, és nagyon játékos. És én már gyerekkoromban is mindig utánoztam valakit, vagy valamit, tehát hogy én folyton színészkedtem, meg folyton parodizáltam mindent, amit lehet, és lehet, hogy ebből a humorból jött az a tolmácsolása a Bibliának, hogy egyébként én magát, az Istent is úgy látom, mint egy jó haveromat, akivel tudok így társalogni, meg így vicceskedni. Tehát soha nem volt bennem egy tekintélyelvűség, meg én nagyon szabadságszerető ember vagyok, meg nagyon, egyesek szerint én túlságosan liberális vagyok, mások szerint meg egy kíméletlen fasisztoid alkat, aki ezt nagyon szigorú.
Nagyon távol
szóval kaptam már ilyet is, meg olyat is. Egyébként mind a kettő bennem van. Kollégák is mondták, hogy nagyon szigorú vagyok.
Nehéz vele dolgozni.
Igen, igen, mert hogy túl azon, hogy nagyon szabadságszerető vagyok, nagyon igazságpárti vagyok, nagyon erős az igazságérzetem, de hogyha a munkáról van szó, ott valóban van egy nagyon erős fegyelmezettség, és például a késés sem bírom elviselni.
Fú, de jó,
és akkor neki hangot is adom.
Egy kicsit kicsit, de nem annyira. Az még beleférne.
Persze. De hogy nem vagyok én egy, hogy mondják ezt. Szóval ilyen szinten konzekvens vagyok, hogy nagyon jó velem dolgozni, de pont azok mondják azt, hogy jó velem dolgozni, akik hasonlóan fegyelmezettek. Tehát munkában fegyelmezettséget szeretek.
Na és akkor mi lett a színészkedés? Hát gyűlölöm ezt a szót, ez a modellkedés, hogy irogatsz még, és hogy énekelsz még.
Szóval,
mi lett a színészi ambícióiddal végül?
Az mai napig megvan. Tehát, hogyha mondjuk megcsörrend a telefonom, és valami nagyon tehetséges rendező fölhív, hogy csináljak meg valamit.
Hát ugye Ridley Scott
például, képzeld el, hogyha ő azt mondaná nekem 30 évvel ezelőtt, sült, vagy 40 éve volt az Alien, akkor de akkor nagyon mentem volna. Most már nem biztos, hogy annyira örülök.
Azért mondjuk a Ridley Scottot, azért mondjuk el, jó?
Tudom.
Hogy,
tudom.
Hát te tudod, a hallgatónak mondom, hogy a Company, The Company nevű sorozatnak te az egyik látvány, hát ez egy nem igaz, hogy látványtervezője voltál, de a teambe benne voltál, ugye? Tehát ez egy több szereplős ügy volt.
Jól mondod, jól akkor mondjátok, ne mert hogy úgy volt ez, hogy nagyon sok helyszínen játszódott, és voltak különböző városban ilyen csomópontok a helyszíneknek, és a Budapest helyszíneit nekem kellett kitalálni.
Ez gyönyörűséges
feladat. De volt egy
feladat.
Vezető látványtervező, aki az egészet összefogta, csak ki volt adva különböző tervezőknek, a különböző városoknak, és a
jó,
budapesti
akkor
az hozzá.
Nyíregyházi Árpika, akkor tulajdonképpen azért pontosan ezt képzelt el magát.
Abszolút, nagyon-nagyon ezt, úristen, nagyon, persze. Egy pici szépséghibával, mert a Nyíregyházi Árpika sokkal nagyobbat álmodott.
Ő lett
tehát
volna főszereplő.
Szeretett volna sétálni.
De hát ez még egyáltalán nincsen messze.
Nincs, csak én akkor azt hittem, hogy majd ez megtörténik, ez a ott Ridley Scott-tal, hogy majd akkor kivisznek a filmpremierre.
És nem.
Nem.
És tudtad, hogy ha tudod, akkor el se vállalod. Hogy ez
de
nem
hogy nem, egyébként.
De miért
de
nem
hogy volt egy ilyen. Nem
hát,
tudom.
Sok nem, mindenki volt, nem? Hát sok
nagyon nagy
volt.
Produkció volt, sok helyszín volt, meg úgy képzeljétek el, hogy szerintem az volt az a film, amiről le is maradtam a stáblistáról, és utólag kellett helyesbítést kérni.
Akkor kérted.
Aha, kérni kellett, és akkor elnézést kértek. Volt egy nagyon rossz asszisztencia abban a filmben. De több mindenki lemaradt, valamelyik jelmeztervező is lemaradt, de utána elképesztő, olyan, mintha egy szereplőtnek a nevét lehagynák.
Hát persze.
És akkor helyesbíteni kellett. Nem volt szerintem olyan profi az itthoni szervezés ennek, és szerintem azért nem jutott ez el a...
Ez hány éve volt?
Ez 2009.
Tehát ezért már jó rég.
Akkor lehet, hogy még nem épült ki, tudod, ez
igen.
Az itthoni nagyon professzionális
szerintem igen.
Filmipar, amit tudjuk azóta.
Igen.
De most mi?
Hát semmi. Figyelj, hát, hogy nagyon professzionális filmipar, igen. Tehát hát, egyébként a kiszolgáló személyzet.
Hát az összes a külföldi filmekre, akik itt összeállt csapat, az nagyon professzionális. Hát,
viszont az érdekelne, hogy a Company óta milyen külföldi produkciókban voltál, hogy hogyan történik az, amikor egy ilyen nagyszabású és nyilván érezhetően gazdag produkcióban bármit megtehetsz, mint látványtervező. Fest fel nekünk, hogy milyen az, amikor van pénz a filmre.
Az olyan, mint hogyha egy álom valóra válnan. Az meseszerű tényleg olyan. Mert igazából nem kell rohangálnod neked, mert én mindig producer is vagyok, amikor színházat csinálok, és mindig én halászom össze a pénzt, meg a lehetőséget, meg a reklámot, mindent. És amikor egy ilyen helyzetbe belekerülök,
mondj
akkor...
egy filmet még ezen kívül.
Hú, mondjuk, volt a Good, a Viggo Mortensennel, aztán volt a Dinotopia, a Christmas Carol, klipperek, Fehér tenyér.
Na, a Fehér tenyér, ezt láttam.
Ott egy ilyen kicsi.
Na, de ez nem egy giga költségvetésű, egy magyar film.
Ha giga... azt össze lehet hasonlítani, mondjuk, akkor hasonlítsuk össze igen. A Fehér tenyeret.
Hát igen, az egy kis költségvetésű
mondjuk
dolog volt.
Mondjuk egy Ridley Scott sorozattal.
És a Ridley Scott sorozat az olyan volt, hogy
de
amit én megrajzoltam.
A producere volt egyébként ennek a sorozat.
Igen,
a producere volt. Ja,
nem
ő.
A producere volt.
Sőt, én úgy tudom, hogy volt több rendező is, 2 vagy 3 vagy 4 talán, mert ez egy hosszú sorozat volt, és akkor volt mindegyik szériának egy ilyen
de
kis...
te ilyenkor ott vagy a forgatáson is?
Nem, nekem nem kellett kimenni. Sajnos, na, például ennél a film, ez volt az első olyan film, amikor nem kellett kimennem forgatásra. Nekem volt a feladatom, hogy az irodában ültem reggeltől estig, és rajzoltam a látványterveket, amik alapján a műszaki rajzolók a kiviteli terveket megcsinálták, ami alapján fölépültek a díszletek. De nekem nem kellett kimenni terepre, pedig egyébként engem is jobban mozgat.
Persze.
Az a része, amikor ott...
De olyan volt?
Itt a Ridley Scott filmben nem.
Máskor.
Előtte az összes filmnél volt, tehát például az első film, amiben dolgoztam, az a Dinotopia, az egy dinoszauruszos minisorozat volt, de elképesztő költségvetésre, tehát fölépítettük fóton egy óriási nagy mesevárost, és ott például úgy volt, hogy a nullától kezdve, tehát még ki sem ásták a nagy búzamezőn a épületeknek az alapjait, már ott minket fölhívtak, hogy menjünk, és onnantól kezdve odáig, hogy az egész film leforgott. Ez majdnem másfél év volt. És akkor végig minden napot voltunk, és akkor láttuk, hogy hogyan ássák ki a alapokat, hogyan cölöpözik, hogyan húzzák fölre a díszletfalakat, mindent.
Csak az időt nem mond meg.
Házak csak ilyen az elején
csak
van
ilyen meg. Kis, csak az elején van. Csak a cölöp. És hogyha hátamögé sétálsz, azok meg számítógép.
De, de dinót nem kellett tervezned. Na, igazából
egy dinó barlangot kellett terveznem, és azt nagyon szerettem.
Engem érdekel, hogy milyen különbség a díszlettervező és a látványtervező között?
Ez egy remek kérdés, mert szerintem soha nem tudtuk megfejteni. Talán a legegyszerűbb magyarázat az úgy szól, hogy a díszlettervező az megtervezi azt a díszlet elemet, amit a látványtervező, tehát aki az egész világot megálmodja, és abban a világban szereplő díszlet elemeket a díszlettervező tervezi meg. A látványtervező van fölötte, aki meg az egész világát megálmodja egy filmnek vagy egy színháznak.
Na, a látványtervezőnek mondjuk a jelmezekre is van bármi.
Így van, mert így van.
Mert
hiszen
az is látvány, és a fényekre is.
Így van, így van. Például, amikor a Finát csináltuk a Reszirkellel 2017-ben, én ott látványtervező voltam, nem díszlettervező, ami azt jelentette, hogy nekem kellett az egésznek az álomvilágát megálmodni, megteremteni, és akkor utána a résztervezéseket is egyébként én csináltam, de a jelmezekbe is bele szólhattam, hogy melyik jelmez hogyan tud össze simulni a látvánnyal.
Akkor ez művészet inkább, vagy persze művészet, tehát ez buta kérdés lett volna, de mondjuk hány százalék művészet és hány százalék műszaki tudás, amit te csinálsz?
Én azt mondanám, most egy nagyon cinikus válaszom, hogy 110-110.
Jó, de ha 100-at kell elosztani.
Mert egyébként nagyon, de hogy komolyan nagyon fontos, hogy mind a kettőben, tehát hogy többet nyújts, mint ami a 100, a műszakiban is, meg a művészetiben is, de talán ott lehet jól külön választani, hogy ha mondjuk a munka menetét nézem, vagy egy szerződést, akkor körülbelül a 18%-a az álmodozás, és a maradék fennmaradó százalék.
A megvalósítások
az a kőkemény gyakorlat, realista, száraz, már-már sokszor olyan unalmas fázis. Tehát a műszaki rajzrész, a számolás, tervezés, telefonálás, ügyintézés, instruálás.
Nem, ez de nagyon lépésre, nagy százalék.
Nagyon. Igen, de hogy lépésről lépésre például ez hogy áll össze, mondjuk akár egy hollywoodi produkcióban nézhetünk egy magyar filmet is, vagy akár a Reszirkelnek kortárs cirkusz, vagy hogy mondják igen, most igen. Kortárs cirkusz?
Új cirkusznak,
mert ugye velük is dolgoztál számos igen. előadáson. Ezt a hírek után majd megtudhatjuk. Iványi Árpád látványtervező rendező továbbra is a vendégünk. Maradjatok velünk!